Tóth Béla köszönti a kedves hallgatókat. Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Kedves hallgatóink, itt vagyok Homorod fürdőn, pontosabban a Lobogó panzióban, és két lótenyésztő szakemberrel találkoztam, tiszta véletlenül. Az egyik Romfeld János agrármérnök, és majd rögtön megmondja, hogy mi köze van a lótenyésztéshez, és a másik pedig Benedek Lukács, aki szintén lótenyésztő, de ugyanakkor panzió tulajdonos is. Kezdjem Romfeld úrral, tehát akkor agrármérnök és szakosodott most.
Már rég szakosodott, most már nyugdíjas vagyok, úgyhogy a szakosodásnak vége, hanem a Romániai Lipicai Lótenyésztő Egyesületnek vagyok az ügyvezetője, és a Romániai Lipicai Törzskönyvet vezetem.
Na most mondja el, legyen szíves, hogy miért fontos az, hogy külön legyen a lipicai fajtának egy szövetsége, egy egyesülete. Úgy néz ki, hogy kompromitálnák, hogyha közösen volna ez a lótenyésztési egyesület?
Hát ennek hagyománya van, nem romániai találmány ez, hanem mindenütt a világon. Általában szaktenyész egyesületek vannak, és ezek nemzetközi federációkba tömörülnek, ahol a nemzetközi federációk ellen őrzik a nemzeti törzskönyveket, és egységes norma alapján törzskönyvezik a fajtiszta lovakot mindenütt a világon. Csak mi vagyunk, és az Arab Lótenyész Egyesület bejegyezve, és most újabban az angol telivér fajta van megszervezve egyesület által, de a többi fajták sajnos nincsen tenyészegyesületbe tömörülve, és így gondok vannak a fajtáknak a törzskönyvezésével.
Én akkor ebből kivehetem azt, hogy országos szinten nincs egy lótenyésztő ellenőrző bizottság, vagy nevezzük valaminek, amely mindenféle fajtát befoglalna. Na most akkor erre szeretném, hogyha válaszolna, és rön még egy kérdésem, mert ugye mind a hárman itten közben sietünk egy kicsit, az volna, hogy mi járatban itt egy ellenőrzésen, vagy egyszerűen lótenyésztő barátság kapcsán?
Az első kérdésre, tehát a lótenyésztő egyesületnek az a szerepe, hogy a fajtát, jelen esetben a lipicai fajtát törzskönyvezze. Ez az új egyedeknek, tehát a régi egyedeknek a bevezetése a törzskönyvbe. Itten nagy hagyományok vannak, több mint 500 éves a lipicai fajta, és az összes lipicai lovat törzskönyvileg vissza lehet vinni az 1700-as évekre. Ezt a hagyományt folytassuk mi, és az új nemzedéket, a csikkókat bejegyezzük a törzskönyvbe, ehhez szükséges az apa állatnak a törzskönyve, és a kancárnak a törzskönyve, és ezzel a fedeztetési jegyzőkönyv és a születési jegyzőkönyv. Ezek alapján törzskönyvezzük, vezessük be a csikkót, a megszületett csikkót a törzskönyvbe, és megkapja a sütési bélyeget, amelyik magába foglalja az apa nevét és az anyjának a vonalának a jelét, valamint az apja utáni származási sorszámot, valamint az egyesületnek a jelét. Jelen pillanatban Benedek Lukácsnál azért vagyok, mert ő nem csak lótulajdonos, hanem lótenyésztő is. Ez egy magasabb foka a tulajdonnak, mert a tenyésztés ez egy nagyon sok szakmai alapismeretet kell rendelkezzen a tenyésztő, mint amit mondtam, a törzskönyvezésnek a menetét kell ismerje, a fedeztetések, az apaállat kiválasztást, stb. Most két csikója volt, a tavaly születtek, és most ezekre besütöttük a bélyeget.
Nem véletlen, hogy Benedek Lukács ezzel is foglalkozik, hiszen mostanában a turizmusban a panzió tulajdonosok, és ez egy nagyon jó dolog, nekifogtak lovakat tenyészteni, vagy lovakat tartani, és miért nem mondjuk ki, hogy lovagoltatják is az idejövőket, mert nem muszáj mindig a szekérderékbe ülni, hanem hadd ugorjunk a hátasokra. Azt szíveskedjék megmondani, hogy hány lóval rendelkezik jelen pillanatban.
Nekem most 30 lipicai lovam van, amiből törzskanca 7 darab, és ezeket ugye igyekszünk a tenyésztésbe egy kicsi előre menetelt, mert a lipicai lónak itt Romániában elég nagy hagyománya van a székelyek körében. Na most 4 évvel ezelőtt én Lipicáról, ahol a Mária Terézia ugye alapította a ménest, én onnan hoztam egy olyan törzsmént, ami vérfrissítés szempontjából, hogy Romániában legyen, és ez itt van az én istállomban, ez már egy jó pár csikót csinált nálam, meg itt a környékbeli ismerősöknél. Még annyit szeretnék hozzamondani, hogy ló irányába való elmozdulás az elég nehézkes, mivel hogy mi szeressük a lovat, de viszont nem vagyunk elég alázattal, nem eléggé idomítsuk, nem eléggé foglalkozunk. Ugye itt egy nagyon jó példa, egy kicsit távolabbi ország a Hollandia, hogy a legnagyobb bevétele Hollandiának a lóból van, nem a virágból, a legnagyobb haszna a ló eladásból van. Na most ott olyan szinten tenyészik a lovakat, itt még magasan, vagy messze menően távol állunk tőlük, de én szeretném a mi székelyeinket, hogy egy picit jobban kellene barátkozzanak a lóval, többet foglalkozzanak hobbiból, hogy ne az internetet megveszett az odanyúlós telefont használják, hanem egy picit a valóságba, életközelbe, a lóval együttélés, mert az egy abszolút más emberformáló formája van, mint amit mindig az enterrel végződő okosság jelenti. Még amit el szeretnék mondani, én gratulálok János bácsinak, hogy ez az egyetlen olyan lipicai szövetség, és ez János bácsinak köszönhető, hogy adminisztratíve szempontból, névileg, születésileg olyan szinten rendbe tartsa, és én még hosszú életet kívánok János bácsinak, hogy ezt vezesse, mert nincs hasonló az országba, mert szeressük a lovat ideig, óráig, de viszont egyik egyesületnek sincsen egy ilyen alázattal munkálkodó ember, mi János bácsi. Ezt neki köszönhessük, mi lipicai lótartók, és én azt mondom, hogy ezt még sokáig csináljad, János bácsi.
Remélem, hogy most mindjárt a mikrofon előtt megígéri, hogy ez így lesz, amennyiben az egészsége engedi, hanem mondja meg nekem, legyen szíves, hogy azon kívül, hogy törzskönyvezik, besütik a lószámot, nyilván tartják a lipicaiakat, szerveznek-e, vagy rendeznek-e kiállításokat, bemutatják a lovat, népszerűsítik a lovat, mert azt mondják, és én tapasztaltam, hogy nincs olyan székelyház szinte, ahol ne legyen az istállóba egy ló, még akkor is, hogyha ha nem dolgoztatja, de ő székely, neki legyen, amire néha felpattanni.
A kérdés jó. A törzskönyvezés mellett, ami az alap tevékenysége az egyesületnek, és a legfontosabb, foglalkozunk a fajtának a népszerűsítésével, és a tenyésztésnek a menetébe benne van a feljavítás is, nem csak maga a törzskönyvezés, hanem igyekezünk kiválasztani a legjobb minőségű szülőköt, tenyészméneket és tenyészkancákat, az Egyesület minden évben megrendezi a méneknek a szemléjét és a lipicai mészemlét. A tavaly ezt 2015-ös évben Bodokon, pontosabban Olszemen a kastélyba végeztük, ahol több mint 15 ményt ismertünk el tenyészménnek, és ugyanakkor felvezettük, bemutattuk népszerűsítés szempontjából is a kancákat, csikkókat, hogy a tenyésztők lássák az irányvonalat, hogy milyen szempontok szerint kell kiválasztani a lovakat.
Azt megmondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy az idén hol lesz egy ilyen megmérettetés?
Igen, az idén Kökösön lesz, a dátum is le van nagyjából jelentve május 29-én. Ott megszervezzük az idén is a mészemlét.
Hát én még annyit szeretnék elmondani a rádió hallgatóknak, és azoknak a lótartógazdáknak, vagy lószerető embereknek, hogy ugye a lipicai ló az tulajdonképpen a fogatló irányába volt tenyészve, és az is a legszebben mozgó, meg jármódjába szemet gyönyörködtető mozgása a lónak, de viszont itt élő példa az én saját helyzetem, hogy mi túrázásra is használjuk. És kiderült, hogy ugye nem lovagló, nem hátas ló, de viszont ez a lovas túrákba, hogy a Hargitára felmenni, a hegyekbe menni, ezt már több éven keresztül bebizonyították, olyan európai lószerető emberek, túrázó emberek jártak ide hozzám, közösen túráztunk, ami őket megdöbbentette, hogy milyen kitartó, milyen kezes lovak tudnak lenni, és pozitív benyomást tett a lovaglás irányába a lipicai ló itt a Székelyföldön. Én szeretném, hogyha a helyi fiatalok egy picivel alázatta a ló idomításba, a lótartásba, hogy elmozdulnának ilyen irányba.
Én hadd tegyem hozzá a végén, kedves hallgatóim, még a lipicai ló is megszerette Székelyföldet. Thank you.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Csak az esőnek köszönhető, kedves hallgatóink, az, hogy nem hallatszik a traktor zúgása kin a pityókásban, ahogy szoktam én mondani. Mucsi Mihálynál Kézdivásárhelyen ültetik a burgonyát, a krumplit. Már mindenki gondolja, vagy vegye azt a megnevezést, amelyiket akarja. Hogy állnak jelen pillanatban, mikor kezdték meg az ültetést?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az esőt, amit emlegett a riporter úr, az egy olyan jótékonysági hivatal, mondjuk így, hogy most már nagyon is kell. Az idén tél is elég csapadékhiányos volt, a tavasz nagyon száraz volt. Úgyhogy ez a kis eső, amikor most beszélgetünk, és most nézünk az ablakon, és valóban csepereg, ez még nem azt jelenti, hogy ez nekünk kielégítő lesz. Legalább egy olyan 20-25 liter kellene ahhoz, hogy azt mondja a farmer, hogy na most hál' Istennek neki tudunk becsületesen szökni a tavaszi munkálatoknak. Hát az ültetést azt megkezdtük, olyan kor, ami soha máskor, még olyan nem volt, hogy március első napjaiban már ültessük a burgonyát. Igaz, jött mínusz 6 fok is éjszaka, egy-két éjszaka. Nem károsította szerencsére, és jelen pillanatban úgy állunk, hogy a borsót és a mustárt már február végén elvetettem. Ez olyankor történt meg, minthogyha mi most odaben élnénk a regátba. Mert ott valóban már február végén szoktak ilyen korai vetés időszakú növényeket vetni. Most már a melegség és a tavasz az már úgy alakul újabban, hogy mi is abba zónába kezdtünk lenni, mint hogyha délen lennénk.
Mekkora területet kell még burgonyával beültetni?
Hát az idén megszokott területet ültetem, egy olyan 100-110 hektárig, többet sose szoktam. El van vetve egy olyan 20 hektár vetőmag borsó, szóval a vetőmag termesztésre, szerződés alapján. Egy olyan 20 hektár mustár is már a földben van, szintén szerződéssel. Ez is mind a borsó külföldre fog menni, úgy néz ki. A buzák azok több mint 100 hektáron jól teleltek, nagyon szép a mező. Egy kicsi mitráját is kaptak, mert ha nem volt csapadék, gondoltuk, hogy legalább a következő esők mossák, vagy vigyék be a nitrogént a talajba.
Babusgatjuk továbbra is itten az úgynevezett repcét, ugye? Mi a helyzet vele, hogyan telelt?
Jól telelt. Hál' Istennek jól telelt, időbe volt elvetve. Volt annyi csapadék az össze, hogy annyira kifejlődött, hogy a teleléssel nem volt gond. Úgy szintén a buzák, már buzákról nem is gondolunk arra, hogy nem telelnek. Mindig olyan fajtát használunk és terveztünk, amelyek bizony jól bírják a telet, ez nagyon fontos. A repcéből nem mondhatom, hogy annyira tudunk válogatni, mert akik ajánlják a vetőmagot, azok se tudják nagyon. Oda van írva, hogy fagyra rezisztens, de azért nem olyan biztos, amit írnak, hogy az a valóságban is úgy történik meg. De egyre másra buza, a repce az szépen telelt, nincsen probléma. A tavaszi vetés, ami nagyon korán volt, és ezt a mínusz 6 fokot is ugye átélte, még a cirába van a földbe, de hát abból is lesz borsó is, és mustár is. Azért választottam a borsót, mert a tavaly elég izgalmas volt a szója, nekem is, másoknak is. Ugye a székelyek és ezen a vidéken nem szoktak október végén aratni. Ez nagyon különös időszak az aratástak, és szerencsére jó idő volt, délközben lehetett 2-3 órát aratni, és így betakarítottuk az össze a szóját, és azt mondtam, ennek még egyszer nem megyek neki, és választottam a borsót, kaptam is szerződést külföldi magban, és magot termelek, és a borsót legalább nyáron aratjuk le, úgy, ahogy szoktuk mindent nyáron aratni.
Szoktam én önnel arról is beszélgetni, hogy milyen volt az előző esztendő, hát most márciusban vagyunk. Azt hiszem, hogy aktuális a kérdés, hogy nos, 2015 hogyan szerepelt a leltárban?
Jó volt aránylag. Minden kultúra hozamba is jó volt, és árba is tűrhető volt. Egyedüli gond, hogy a buzát ugye nem adjuk el aratáskor, okoskodunk, hogy hát ha jobbat kapunk, több árat kapunk. Ez be is vált eddig 2 éven keresztül, minden kilóra áprilisbe eladva kaptam 20 bani többletet. Ez nagyon szép pénz volt, 3-400 tonnal vetítve. Az idén viszont megbotlottunk, mondhatom, mert ahelyett, hogy adtuk volna 70 bani vagy 74 baniba, most a tegnap vitték el 64 baniba. Úgyhogy tároltam is, gondját viseltem, és mégse jött be az, amit eddig minden évben jól megtapasztaltunk. De hát ilyen is van, ez a mezőgazdaság, ezt nem lehet erőre látni, mit hoz a piac, ugyanúgy nem tudjuk, milyen termések lesznek. Pontosan ez az érdekes nálunk, és nem egy zárt rendszerben vagyunk egy négy fal között, és tudjuk, hogy ez bejön, ez kimegy, ez a költség, ez a jövedelem, és akkor már előre tudunk tervezni. Nálunk bizony mindent beteszünk a földbe, a sok pénzt, a sok vetőmagot, és majd aztán meglátjuk, hogy mit hoz a piac. Egyszer mit hoz a természet, hogy segít minket meg, mert ami technológiailag elképzelhető, normális, azt mindent megcsinálunk, és pontosan betartunk mindent, hogy jó termés legyen. De ott a nagy kérdés, az egyik a természet, eső, csapadék és szárazság szempontból, a másik nagy kérdés a piac. Hogyha az unióban jók a termések, akkor biztos, hogy lenyomják a mi árainkat, és akkor már gond eladni. De egyre másra a buza nem volt rossz, a repce is jó volt, a mustár is jó volt a tavaly, a szójával is, ha megkapjuk a támogatást, jelzem, még nem kaptam egy lehet se, az a bizonyos állami vagy uniós támogatás nem jött be, mondják már hónapok óta, hogy ekkor akkor jön, de még nem látunk egy lehet se. Én különösen azért is azt mondják, hogy ellenőrzés alatt voltam, és aki ellenőrzés alatt van, az a legutoljára kapja meg a támogatást. Tehát nincs is, amit várjak egyelőre, egy-két hónapot biztos nem. Az üzemanyagra úgy néz ki, hogy biztatnak, hogy azt megkapjuk, de hát a burgonyára nem mondtam még semmit, és ez a legfontosabb nálunk, és ez is az, amelyik kultúra elég jól hozott a tavaly. Terméshozamban nem volt a tavaly előtti hozam, mármint kilohektáronként, kevesebb volt, de az ára jól bepotolta ezt a hézagot. Ilyen értelemben a Carrefourba szállítok most is, a hűtőraktárba szedem, mosom, csomagolom, visszük be Bukarestbe, az este is elment egy 20 tonnás kamion, és még úgy néz ki, jó hónapig még van tartalékom, nem tart május közepéig, mint ahogy más években szokott tartani a hűtőraktárba, hanem egy olyan április közepéig gondolom, hogy biztosítom azt a szükségletet, amit minden nap, vagy minden második nap megrendelnek a Carrefourosok.
Fejlesztés az idén?
Van valami, ugye, már úgy látom, hogy a riporterről már mosolyog, amikor a fejlesztésről beszélünk. Hát kerül leasingbe, mert ugye nem tudjuk, hogy mit hoz az év, és tartalékolunk valami pénzeket arra is, hogyha rossz év lesz, akkor ne legyen nagy az esés, mert minél magasabban van az ember, annál nagyobbat esik, ezt tudja mindenki. És leasingben egy traktor van erőre látva, nem kicsi pénz, egy 85 ezer euró. Egy olyan talajmaró, ami a traktor után jön 4 méter szélességben, mert létezik egy 4 méteres vetőgépem, Amazon vetőgépem, és a kettőt össze kell csatolni, és egy menetbe kellene elvetni a buzát, repcés, mindent, ami egyszer ilyen ezzel a vetőgéppel lehet vetni, azért, hogy sporoljunk embert. A legnagyobb gondunk nekünk, a farmereknek, akiknek komolyabb traktoreik és gépeik vannak, az, hogy ember hiába szenvedünk. És jó szakembert fiatal is legyen, bizony nehéz találni, és ezért próbáljuk a technológiát úgy irányítani, hogy egy menetbe két dolgot csináljunk, és minél nagyobb kapacitású gépekkel, hogy rövid idő alatt tudjuk elvégezni, és minél optimálisabb időben a munkát. És ez csak nagy géppel, nagy traktorra, ha bár kicsik a parcellák, és nem nekünk volnának legjobban megfelelőek ezek a nagy gépek, traktorok, de ez rákényszerít arra, hogy a kicsiket hagyjuk el, vagy eladjuk, vagy kihagyjuk, és minél nagyobb erőképpel dolgozzunk.
Kedves hallgatóink, én nem tudom pontosan, hogy hol álltunk meg a gépkocsinkkal, de valahol itt vagyunk, Székely-Keresztúr környékén. Most úgyis meg fogom tudni, mert a hölgy, aki éppen szórja a magot itt az út szélén a düllőben, megmondja, hogy hol vagyunk, de egyszer megkérem, hogy mutatkozzon be a rádió hallgatóknak.
Demeter Ilka vagyok, nyugdíjas vagyok.
Hát nézze, a mezei munkában nyugdíjas az nem nagyon fordul elő, mint olyan, mondjam úgy, fizetéses ember, mert a nyugdíjasok is pont úgy szeretnek dolgozni kint a mezőn, talán még jobban, mint a fiatalok.
Hát igen, a régebbi is a lucerna magot, heremagot, azt én vettem, sokszor még kézzel, búzát, zabot, mindent vettünk, mert a gépet nem kaptuk el. Itt vagyunk Kelemenkertnél, a falunk kívül, és itt vetem a lucerna magot.
És ez a telek itten, vagy ez a düllő, amelyet megnevezett ön, melyik falutól van mondjuk 3 kilométerre?
Hát ez én laka, nincs 3 kilométer.
Tehát én laka határában vagyunk.
Igen, igen.
És mondja meg, hogy miért pont ide kell ezt vetni?
Hát azért, hogy le volt toszítva a buldozerrel, nagy magos barázda volt, és hogy tudja géppel dolgozni, a kaszán is dolgozni a fia.
Aki nem akar a rádió mikrofonja előtt beszélni, mert azt mondotta nekem, hogy nem szabad szerepelni. Én meg erre azt mondtam, hogy itt nem kell táncolni, nem kell énekelni, csak beszélni kell. De hallgatnak, és lehet, hogy szégyelni fogja magát, de pont úgy hallgat, mint a lova, mert az is szegény csak húzza a szekeret, pedig a fia jó markos gyermek. Hát én azt hiszem, hogy van benne öröme, mert ha nem is beszél, de azért dolgozik.
Hát igen, különben nem csak a mezőgazdaságban, mert erdész is ő különben, de közben állatokat is tart, meg mezőn is ő dolgozik minden géppel.
Én örvendek, hogy ilyet hallok, mert ma nekünk a fiatalokra szükségünk van idehaza. És hogy erdész és nem beszél, az azért van, mert az erdőben csendbe kell járni. Csendbe kell járni, mert így vesz észre a vadakat, így vesz észre, hogy mi történik az erdőben, kezdenek kiabálni és fütyörészni, minden eltűnne a színről. Legyen szíves, mondja meg nekem, hogy mekkora a családi gazdaság.
Hát a családi gazdaság, mondjuk azt, ő már a fiam rendezi, mi kisebb munkákba besegítünk, 5 tehén van, 3 növendék, 1 ló.
És mekkora terület? Ló.
Hát olyan 10 hektár körül.
Na most mi minden lesz ott az idén, mit sikerült az ősszel elvetni, és mi maradt még a tavaszi vetésekben?
Vetni nem szoktunk már vetni, mert a vadok mind megeszik, csak inkább az állatoknak takarmányt készít rajtos, van egy kicsi veteményes krumpli, mezőn semmit, csak ezt a lucernát vessük.
Maradjunk abban, hogy ezt az 5 perces szünetet már befejeztük, és akkor én kívánok kegyednek kellemes jó napot, és további jó munkát. Adja Isten, hogy legyen ereje még szórni a magot.
Köszönöm szépen!
Nem.
azt hiszem, kedves hallgatóink, hogy egy 500 métert, ha tettem Székelykeresztúron, udvarhely felől jövet, és a domboldalon megláttam egy farmot. Gondoltam, hogy milyen jó, felmegyek, hát, hogyha szerencsém lesz, és lesz valaki a farm tulajdonosai közül, mert ilyenkor délidőben úgy lecsendesednek a dolgok a farmokon, az állatok nincsenek még kint a legelőkön. Na de hát szerencsém volt, és mielőtt bekapcsoltam volna a magnetofonomat, annyit megtudtam, hogy a farmernek a fia van itt kint, és hajlandó volt válaszolni a kérdéseinkre. Tehát bekapcsoltuk a magnunkat, azzal kezdem, hogy szíveskedjék bemutatkozni, és mondja meg, hogy pontosan hol vagyunk, hogy nevezik önök ezt a helyet.
Jó napot kívánok, Hegyi Ferenc vagyok, Székelykeresztúrról. A Völgy az a neve ennek a helynek, itt van az öntőde háta mögött, egy olyan 500 méterre van a főúttól.
A Völgyben vagyunk, ez egy védett hely, ami a húzatokat illeti, mondom én, és a szelet. Mondja meg, legyen szíves, hogy mekkora területen fekszik ez a farm, és milyen állatokat tartanak.
Tejelő szarvasmarhákat, nekünk ebbe a Völgybe körülbelül 45-50 hektárunk van, egy része saját terület, egy részét béreljük, rajtunk kívül a keresztúri közbirtokosságnak a juhai vannak ebbe a Völgybe, tehát ketten tevékenykedünk itt.
Nem is merem megkérdezni, hogy a tavaszi legelő tisztításokat elvégezték-e már, mert biztos vagyok benne, hogy ennyi állatnak kell a legelő.
Igen, elvégeztük a legelő tisztítást, ősszel egy részét, tavasszal egy részét.
Mi történik azzal a tejjel, amit itt lefejnek? Van ahol értékesítség?
Nekünk olyan szerencsénk van, hogy a városban tudunk értékesíteni 250 baniba tejet, de egy részét a keresztúri tejgyárnak adjuk.
Ő hogy fizeti?
Hát hó fizeti, hó nem, de egy lejbe fizették idáig a tejet. Most hoztak egy olyan rendeletet, hogy télen, aki lehord 1000 liter tejet, azt nyáron is vihet 1000 liter tejet, azt kifizetik egy lejbe, az ezen fölüli mennyiséget csak 50 baniba fizetik ki.
Tehát, hogyha összességében kezdünk számolgatni, ha szorosan is, de azért a számítás szinte üti a széle a hosszát, ami a jövedelmet illeti. Azt már kérdeztem, hogy hány szarvasmarha van az istálóban, de azt is mondja el nekem, legyen szíves, mert akkor, amikor bementünk ebbe a kicsi istálóban, nagyon sok borjú volt. Hány van belőlük, és mi lesz ennek a sorsa? Van itt bikaborjú is, üszőborjú is?
Igen, az üszőborjakat minden esztendőben megtartjuk, a bikaborjakat pedig, hogyha tudjuk, akkor eladjuk.
Ízlalják egy darabig.
300-400 kg-os korukba.
Szíveskedjék azt is elmondani, fiatalember, hogy van kapcsolata az állattenyésztéssel a végzettségének?
Én Csíkszeredában végeztem a Szapiencián Agráris Élelmiszeripari Közgazdaságtant.
Tehát akkor tudunk valamit?
Igen.
Hasznosítja is?
Olyan téren hasznosítottam, hogy a tavaly megpróbáltam ezt az 50 ezer eurós fiatal gazdapályázatot, oda szükség volt erre a diplomára, pontozás szempontjából sokat segített, ennek ellenére elvágták a pályázatot.
Meg kell próbálni még egyszer?
Meg kell próbálni még egyszer, igen, mindenki ezt mondja.
És nem kell kihagyni?
Hát nem.
Bizonyára tudja már, hogy mi volt az, ami még húzhatott volna alatba, és akkor ott kell egy kicsit tenni.
Nem, ezzel voltak problémák, tehát mi szinte minden téren megfeleltünk. Ebben a megyében állítólag egyetlen pályázat se sikerült. Tehát sem ilyen, sem gépekre pályázat, sem kisebb pályázat, ez a 15 ezer eurós egyik sem.
Hát reméljük, hogy 2016 jobb lesz, és én előre szorítom az öklömet, hogy sikerüljön magának is ezt, mert még meg is érdemli, mert azért megmondom a kedves hallgatóknak, hogy nem lakcipőbe fogadott itten az istálóknál, hanem látszott rajta, hogy dolgozik keményen itt a növendékek mellett. Történetesen ott volt éppen akkor szükség önre. Mikor indul be a legeltetés? Hogy néz ki a legelő?
Hát május elejéig már nem szoktunk várni, inkább április közepén már elindul a legeltetés, mert nagy területet legeltetünk, és hamar megszárad a fű, és onnantól nem eszik meg az állatok. Tehát amint megszárad, már nem eszik meg.
Hány emberrel dolgoztatnak?
Az állatok mellett egy állandó gondozó van. Én és édesapám rendezzük. Az öcsém is elég sokat segít most már.
a fej és az gépi fej, és feltételezem, persze, és sok mindenben segítenek a gépek is.
Így van, így van.
Ha hirtelen azt érdezném, hogy mit szeretne csinálni még itt a farmon, hogyha lehetősége volna rá, mi az, amit szeretne megvalósítani?
Hát nekifogtunk egy 50 férőhelyes szabadtartású istálónak, ezt mindenképpen be kellene fejezni egy-két éven belül. Ez akkor tud sikerülni, hogyha ezt a pályázatot sikerül megnyerni.
Uram, én gratulálok a mostani eredményekhez, gratulálok ahhoz, hogy itt van, és szereti az állattartást, szereti a mezőgazdaságban való munkálkodást, és gondolom azt, hogy sikerülni fog minden álmát megvalósítani, ami ezzel kapcsolatos.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, ilyenkor évelején mindig az ember meghúzza a vonalat, és egyfajta számítást végez. Én azt hiszem, hogy ez történik itt Gyergyószentmiklóson is, Benedek Árpádnál a legkorszerűbb húsfeldolgozó vállalat tulajdonosánál is. Nem vagyok kíváncsi számadatokra, de azért megkérdezem, milyen volt a 2015-ös esztendő? Kitűnő, vagy egy jó, közepes év?
Jó napot kívánok! Hát a 2015-ös év a mi részünkre egy nagyon jó év volt. 2014-hez egy olyan 20%-ot nőtt a termelésünk, több egységet, eladó egységet nyitottunk az országnak különböző pontjaiban.
Tehát ez azt jelenti, hogy terjeszkedtek is, és ez elsősorban az előállított termékek minőségének köszönhető, legalábbis én így gondolom. Hargita megyén kívül még hol sikerült üzlethelyiséget nyitni?
Hargita megyén kívül nyitottunk üzletet Kovásznába, Marosvásárhelyen, Segesváron, és bekerültünk az Ocean lánchálózatba, úgyhogy úgy érzem, hogy elég sokat fejlődtünk 2015-ben.
Akkor hamar megkérdem azt is, hogy biztosított erre a terjesztésre a nyersanyag alap? Van-e problémája az élő állat beszerzésével?
Hát nekünk van egy nagy szerencsénk, hogy saját vágóhídunk van Hargita megyében, egyedüli vágóhíd, amelyik élő állatot tudunk vágni, és ezzel a mi cégünknek nagy szerencséje van, mert a hús gondunk nincsen, és 2015-ben egy nagyon jó évünk volt.
Szinte mindenfajta állatot levághatnak, forgalmazhatnak. Melyik az a különösebb terméke, vagy a különösebb húskészítménye, amelyiket nagyon szívesen keresnek is a vásárlók, és ön pedig nagyon szívesen állítja elő?
A legkeresettebb példázom a mangalica disznót, ami koleszterol szegény, tehát nincs annyi koleszterol, mint a rendes disznóban. A vásárlók ezeket a termékeket keresik, ami a nagy sikerünk volt, és 2015-ben megnyertük az aranyérmet Békés Csabán, a mangalica kolbászunkkal, ami egy nagy eredmény a mi vállalatunk részére.
Tudom azt, hogy ez a zóna, már ha megengedi, hogy így mondjam, gazdag vadban. Sikerül-e vadhúst is feldolgozni?
Nagyon sokat dolgozunk fel, sajnos Magyarországról kell hozzuk az alapanyagot. Nagyon keresettek a vadhúsok, mert Romániában nem sok cég készít vadhúsból termékeket.
Van-e lehetősége, hogy esetleg korszerűsítsen? Hát ezt idézőjelben mondom, mert annyira korszerű, végigjártam volt az üzemet, és láttam, hogy itt minden a legutolsó technológiával rendelkezik, de valamire gondolt-e, hogy az idén még bővíti, vagy esetleg a gépparkját nagyobbá teszi.
Az idén számításunkban a hűtőfelületeket kell újra tervezzük, újakat építsünk, mert most már annyira fejlődött a gyárnak a termelése, hogy muszáj. A gépparkot az idén kicseréljük, úgy érzi, hogy programot fogunk nyerni, be vannak adva a doszárok, és az üzleteket is még akarunk nyitani Székelyudvarhelyén, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyt és még egyet Csíkszeredában.
Én úgy gondolom, hogy nem kell mást mondjak, csak azt, hogy egy kicsi egészség legyen.
Nagyon szépen köszönöm, és úgy érzem, hogy 2016-ban is fogunk fejlődni, és a minőséget meg akarjuk tartani. Pozitív válaszokat kapunk a kuncsoktól.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.